annyira optimista.
A kicsönget?
Hogy majd később nem lesen.
Hát amikor az emberek esznek, akkor mindig ilyen. Talán a műanyagból esznek, akkor csöndesebb. El is így felrakom a lábam, csak nincs hova beraknom. És még valamit csinálnom kell vele. Na, hát jó estét kívánok mindenkinek. Ugye a mai alkalomra, a Smulik szervezésében meg lett hirdetve, hogy a házas életről fogunk beszélgetni. Olyan téma, ami mindig érdekes. Lehet mondani, az emberek többségét a életük nagy részében ez a téma érdekli, vagy legalábbis fölti az érdeklődésüket. Mindig, amikor a... Nekem mindig elmondom, hogy nagy élmény, amikor a Sziget Fesztiválon vagyok, mint rabbi, aki tanácsot az 10 forintért. Most már lassan 12 éve, hogy kint vagyunk a szigeten, és azt ugye van ez a standunk, hogy a rabbi tanácsa 10 forintért. Ez olyan érdekes, mert ember olyan, nem tudok jobb kifejezést, azt mondja, olyan arcokkal találkozik, akikkel amúgy nem nagyon lenne lehetősége. És ami érdekes, hogy ugye jönnek az emberek, a többségükben különben nem zsidók, és akkor részben már vannak, akik visszajáró vendégek, részben akik pedig, hát az elén azt gondolják, ez valami jó poén, vagy valami hasonló, és akkor beállnak, és aztán látják, hogy itt komolyan veszik őket, akkor tényleg föltesznek egy-két kérdést, ami izgatja őket, hogy tanácsot kérnek, és általában tényleg olyan nagy a sor, déltől éjfélig meg nem áll a menet, tényleg csak az ember, csak a mosdó, ha lehet mosdónak nevezni, oda megy ki. És ami nagyon érdekes, hogy a kérdések többsége, tehát 95%-a az a szexuális élettel foglalkozik. És pontosabban, ha nem is azzal kezdik, akkor végső soron előbb-utóbb ez előkerül ez a kérdés, hogy akkor tessék nyugodtan itt. Előbb-utóbb előkerül ez a kérdés, hogy akkor mi a helyzet ezzel, és akkor mindenkinek megvan a maga szívfájdalma, amit elmesek, és abban kéri az ember tanácsát, viszont igyekszem. De csak azért érdekes, mert azt látom ebből, mondjuk ez nem biztos, hogy teljesen reális képet ad az össznépesség, össztársadalom helyzetéről, de azt látja az ember, hogy az emberek ebben a kérdésben nem igazán. Hiába van róla olyan sok szó a mai társadalomban, szinte majdnem minden e köré épül föl. Tehát azt nem lehet mondani, hogy itten mindenki megtalálta ebben a kérdésben a boldogságát. Egy kicsit cinikusan fejezem ki magamat, vagy ironikusan. És hát ez kétségtelen, hogy ez a téma, ez egy nagyon központi témája az embernek, hiszen valahol a létezésünknek egy alapfeltétele, vagy alapköve a szexuális élet. És ha megnézzük a Tórát, a Bibliát, és most nem csak ugye a Tóra tekercsre gondolok, a Mózes öt könyvére, hanem az egész, ugye, ami számunkra ugye a szövetség, a Tanakh, a Tóra, a proféták könyvei, és az írások könyvei. Ha nagyon nagy vonalakban összefoglaljuk, akkor azt lehet mondani, hogy azok az emberi problémák, kérdések, amik itt fölmerülnek, tehát ugye vannak azok a kérdések, ami az Istennel való kapcsolatra, Istennel való kapcsolattal foglalkoznak, és vannak azok a kérdések, ami az emberek egymás közt, és ennek a, hogy mondjam, a leírás ezeknek a történetek, ezek a háborúk és a nemi kapcsolatok és differenciák, vagy mondjam, konfliktusok köré épülnek. Tehát látjuk azt, hogy ez tényleg egy központi téma, és ha megnézzük magát a Tórának a legelejét, ugye, a teremtés könyvét, akkor megint csak azt látjuk, hogy már a kezdet-kezdetén ez egy olyan téma, ami nagyon ott van a történet legelején. Ugye hiszen mit mesél el a Tóra a hatnapos terem történetében, hogy Isten megteremtette az egész világot, az egész létezést, és a teremtés koronájaként, ugye, miután megteremtette az alapdolgokat, ugye a sötétség, a fény, a bolygók, a csillagok, hold, nap, víz, szárazföld, utána az élőlények, ugye a növények, élőlények, állatok, és a teremtés koronájaként megteremtette az embert. És ugye a történetet mindenki nagyon jól ismeri, hogy az emberből egyet teremtett, ami már is egy érdekes különbség. Mint az összes többi élőlényből ugye azt látjuk, hogy egyszerre többet csinált, azt a legyenek állatok, és akkor lettek. Legyenek fa, és akkor lett egy csomó fa. Az emberből nem az lett, hogy mondta, hogy legyen belőle sok, hanem egy. Úgy látszik, az is bőven elég volt az elején. Azt, hogy legyen belőle, vagy pontosan nem is azt mondta, hogy legyen, hanem összegyúrta ugye a föld porával, most nem megyünk bele, hogy ez is egy különbség. A többi dolgot azt a szavával teremtett, itt viszont összegyúrta a föld porával, és belelehelte a lelket. Tehát mindesetre akkor megteremtette az embert, de az föltűnik, hogy egyet teremtett belőle. És ha megnézitek egészen pontosan a Tóra szövegét, akkor úgy tűnik, hogy azt mondja, megteremtette az embert, férfinek és nőnek teremtette. És erre ugye ezt a közismert kabbalisztikus, nem is annyira kabbalisztikus, hanem még a szó szerinti magyarázók is, ugye már a Rási is említi, hogy férfinek és nőnek teremtette őket, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy az emberiség egészére, amikor beszél, akkor azt mondja, hogy az emberiséget megteremtette úgy, hogy férfiak és nők vannak, de a magyarázók inkább azt mondják, hogy itt az arra vonatkozik, hogy az Isten, amikor megteremtette az embert, akkor a kezdet-kezdetén az az első ember, egyszerre volt férfi és nő. Ugye ezt mondja a kommentár. Amit meg a szövegből megtudunk az az, hogy Ádám panaszt emelt, hogy ő neki nincsen, mindenkinek van párja, de neki nincsen. És akkor Isten, ugye ez a közismert történet, ugye álmot hozott Ádámra, majdnem azt mondtam, hogy álmot hozott az oldalbordájára, de nem, te álmot hozott Ádámra, kivette az oldalbordáját, és akkor megteremtette belőle a nőt. A Tóra azt mondja, úgy fejeződik be a történet, hogy Vejéda Ádám et Havá, hogy Ádám megismerte Évát, és a megismerés az itt a nemi kontaktust, kapcsolatot jelenti, és ez a történetnek végül is a kifutás, és még a Tóra hozzáteszi, hogy ezért aztán minden férfi hagyja el apját és anyját, és keresse az asszonyt, mert a húsából vétetett az, és akkor ugye ez egy ilyen általános történetben végződik. Most nagyon sok minden kiderül ebből a történetből. Mindenesetre kiderül az, hogy a teremtés kezdetén ugye ott van az, hogy Isten megteremti az embert, és az ember az egy egész. És utána pedig, amikor nagyon, nagyon közel ehhez az eseményhez van az, hogy külön választja ezt az embert két részre, férfire és nőre, és ez a férfi és nő aztán újból egyesül. És ez az egység, tehát amikor ők találkoznak, ez az egység, ez kifejezve nagyon, nagyon lényegeset. Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük, hogy mire gondolok, ugye, még arra is emlékezünk, azt mondtam, hogy az emberből Isten egyet teremtett szemben az összes többi élőlénnyel, és azt mondja erre a ugye, óra azt is mondja, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. Ez mit jelent, hogy a saját képmására teremtette? Nagyon sokféle magyarázat van, de az egyik ilyen kézenfekvő magyarázat az, hogy Isten megteremtette az embert, és a saját képmásának egyedülinek teremtette őt. Tehát ahogy Isten egy, úgy az emberből is egyet teremtett. És akkor visszakanyarodva, amit az előbb mondtam, erre azt mondja, egy ilyen kabbalisztikus magyarázat, ami azt mondja, hogy azt látjuk, hogy az emberek többségében, ugye óriási nagy az a természetes, ugye, hogy elég erős a szexuális vágy minden emberben. Ez egy ilyen természetes dolog. Az, hogy az emberben van egy ilyen a biológiai önfenntartás alaptételeként, egy ilyen vágy, hogy ugye a szexuális vágy, az teljesen természetes, és ezt lehet ezen a szinten is magyarázni. De lehet ennek egy mélyebb magyarázatot adni. Miért van az, hogy az emberben olyan erős ez a vágy a szexuális kielégülésre, vagy erre az egyesülésre a másik felével, ugye arra az egyesülésre, ami Ádámnál és Évánál is megvolt rögtön azután, hogy ketté lettek választva. De van egy olyan kabbalisztikus magyarázat, ami azt mondja, hogy az ember tudatalattiában a szexuális egyesülés a másik féllel azért ennyire kellemes és kedves, Mert emlékezteti arra a kollektív, az emberiség kollektív tudatában lévő élményre, amikor ő még egyedüli volt, és Isten a saját képmására megteremtette. Egy kicsit lefordítsam ezt az egyszerű közérthető nyelvre, de kicsit olyan, mint hogyha az ember ugye szokták mondani, hogy a legáthatóbb öröm az a nemi öröm, vagy a szexuális öröm, és hogy ez miért a Kabala ezt azzal magyarázza, hogy azt mondja, hogy azért, mert az ember tudatalattiában ez emlékezteti őt arra a közelségre, és arra az egységre, ami a teremtés kezdetén Istenben és benne volt meg, és Isten és az ő közötti kapcsolatban. Most ez egy nagyon érdekes gondolat, és azt mondja a Kabala, hogy ezért van az, hogy minden emberben ott van ez a hihetetlen erős vágy, hogy ezt az egységet, ezt napról napra megújítsa és megélje. Most ez egy nagyon érdekes magyarázat, de szerintem nagyon sokat elmond, most egy kicsit a mély vízbe mentünk már az elején, de sokat elmond arról, hogy a zsidóság hogyan áll hozzá a szexualitás kérdéséhez. Ugye az ember azt várná el, hogy nem, elnézést, nem egy jó kifejezés. Mondjuk hozzá vagyunk ahhoz szokva, bizonyos hogy mondjam, próbálom azt a kifejezést megtalálni, ami a legkevésbé bántó bárkinek számára. Tehát vannak bizonyos olyan kulturális beidegződések, amik azt feltételezik bennünk, hogy ilyen dolgok, mint például a nemi örömök, annak semmi köze Istenhez. Vagy hogy úgy mondjam, a szemtől és az Istenitől egy távoleső dolog. Ha megnézitek a legtöbb vallást, az általam ismert, nem valószínűleg elég felületesen ismert vallásokat, azt lehet látni, hogy általában az ilyen típusú örömök, mint a szexuális örömök, ezek nem tartoznak, úgy mondjam, a spirituális élmények legitim tartozékai. Tehát, ha megnézitek például például a kereszténységben, ez nagyon erősen ott van, hogy vagy a cölibátus, az önmegtartóztatás valamilyen fokig, ahol mondjuk az a szent, aki elhagyja a család, akinek nincsen családja, tehát, és teljesen Istennek szenteli az életét, egy kolostorban, de ha elmegyünk esetleg a távol-keletre, akkor ott is megvan ez a világtól való elvonulásnak a tanítása. Tehát az, hogy ha Istenhez közel akarsz kerülni, akkor minél inkább vesd le magadról azokat a fizikai vágyakat, azokat a beidegződéseket, amik a e világhoz és a testi örömökhöz kötnek, és akkor felszabadulsz, és rá tudsz tapintani a lelkednek arra az ényére, ami egy ilyen magasztosabb, egy magasabb szint. De ez az kell, hogy egy valamilyen szinten egy aszkéta életmódot éljél, és ez vonatkozik mind a szexuális örömökre, mind pedig a másik ilyen alapra, a vagyonszerzés és ahhoz kapcsolódó fizikai örömökre. A zsidóságon pedig még van egy ilyen tanítás, ami azt mondja, hogy miért olyan erős a szexuális vágy az emberben, és erre azt mondja, hogy azért, mert ez emlékezteti a teremtés első pillanatára. Ami egy egész más perspektíva, hogy úgy mondjam, a szexuális vágyat nem mint egy megtűrt rosszként kezeli, hanem mint az Istennel való kapcsolatnak egy teljesen legitim élményét. Most félrejöttes ne essék, ez nem azt jelenti, hogy akkor ima helyett akkor ez a legcélre vezetőbb, akkor elég egyszerű lenne, hogy mondjam, az Istennel való kapcsolat. De ugyanezt elmondhatnánk mondjuk, mindjárt ki fogok jutni, hogy mire akarok kiukadni, ugyanezt elmondhatnánk mondjuk az evés-ivás örömeiről is. Ugye a zsidóknál mindig, ha van valami ünnep, akkor hihetetlen nagy evés-ivás szokott le. Amúgy is általában, de ha van valami ünnep, akkor aztán hát mindenki tudja, hogy vannak ilyen-olyan ünnepek, akkor mindig nagy az evés-ivás. Azt látjuk, hogy az evés-ivásnál is hát nem az önmegtartóztatás jellemzi a zsidó vallást. Ez nem azt jelenti, tehát vannak olyan napok, különleges napok, böjtnapok, ugye például a Jom Kipur, vagy ugye ez az egyetlen olyan böjtnap, a Jom Kipur, ami egy tórai bőjt nap, ami valóban, tehát nem azt mondom, hogy ez az önsanyargatás, vagy a fizikai önök megvonása magunktól nem része a zsidóvallás tanításának, de mégsem ez a jellemző. Tehát, hogy ha megnézzük egy-egy ilyen vallási aktust, akkor abban általában az evésivásnak is fontos szerepe. Most nézzük meg például a legfontosabb és egyben a leggyakoribb ünnepünket, ugye a szombatot, a sábeszt, akkor ott ugye két dolog is van, amire figyelnünk kell. Az egyik az, hogy legalább három nagy lakoma legyen aznap, ugye péntek este, szombat délelőtt délben, és aztán szombat délután. És egy másik dolog pedig, ami ugyancsak van, hogy hát valakinek legalább a péntek este ügyelnie kell arra, hogy gyakorolja a házastársi kötelezettségeit ugye a nemi élettel. Tehát megint csak mit látunk, hogy a legszentebb napon, ami a szombat, két olyan dolog is ott van, mint a Istennel való kapcsolat és a pihenésnek, ugye, mert a pihenés, a szombati pihenés nem azt jelenti, hogy fizikai pihenés, kialudjam magamat, hanem egyfajta emelkedett szellemi állapotba való kerülés. Ebben ott van mind a kettő, és mind a kettő egy olyan dolog, ami mégis azért a fizikai örömöknek végül is egyik két alapvető tézise. És mégis ezek ott vannak, hát ami azt mutatja, a zsidóságban az egész kérdésnek a megközelítése egy kicsit másmilyen oldalról történik, mint mondjuk amihez európai emberekként egy keresztény kultúrből táplálkozva hozzá vagyunk szokva. Mi azt jelenti, hogy röviden lefordítva, a szexualitás nem egy megvetett rossz, hanem akár a Istennel való, most nagyon szépen, meg ilyen vonzóan hangzik ez a dolog, de akár az Istennel való kapcsolatnak egy teljesen legitim, nem csak legitim, hanem nagyon valós része. De hogy ugye miért van ez így? Röviden, hát végül is a zsidóság tanítása, és akkor itt visszajuthatunk az ételital és az evésivás fogalmához. A zsidóságban ezt a vonalat általában látjuk, hogy ez a zsidóság, azt szokták mondani, nagyon egy ilyen gyakorlati vallás. Néha még azt mondják, hogy kicsit túlságosan is földhöz ragadt. Ugye mindig, ha van valamilyen micva, ami ugye az Isten, vagy valamilyen parancsolat, amit megtartunk, és azáltal kapcsolatba kerülünk Istenhez, az mindig valamilyen gyakorlati tevékenységhez van kötve. Ugye, mondjuk elmegyünk imádkozni, akkor valami szöveget mondunk. Nem csak ott ülünk és meditálunk, mondunk valami szöveget. Férfiak fel is tekerik ezt a tfilin szíjat magukra. Eljön a szombat, akkor nem csak azt mondjuk, na, akkor tessék pihenni, hanem nagyon konkrétan megvan a határ, mit lehet és mit nem lehet csinálni. Eszünk, akkor megvan a határ, hogy erre, ezt így kell, ezt úgy kell, ezt nem szabad ezzel keverni, ezt nem szabad azzal keverni. Ezt. Tehát nagyon a fizikai, megint csak nem nincs meg, tehát nem mondjuk egy keresztény kultúra nem megszokott, hogy ennyire ugye a részletekben, a fizikai, gyakorlati részletekben ennyire belefolyjon a vallás. És a zsidóságnak ez azért van így, mert a zsidóság tanítása éppen abban van, hogy nem az a célja, most nagyon leegyszerűsít, nem az a célja az evilági életnek, hogy az ember levesse magáról a fizikai, a test által hozott fizikai korlátokat, és kiemelkedjen a fizikai világban egy szellemi nirvanába lépjen át, egy ilyen emelkedett állapotban, hanem az a cél, hogy az a spirituális láng, ami benne van, az megmelegítse a körülötte levő fizikai világot. Mi azt jelenti, hogy az a isteni lélek, ami benne van, és ami vágyakozik arra, hogy megemelkedjen, és hogy felülkerekedjen ezen a fizikai életen, az ne eltávolodjon attól, hanem magával együtt fölemelje azokat a dolgokat. Tehát, lefordítva magyarra, ha például ő megeszik valamit, és azt nem öncélúan, nem csak öncélúan, meg azért teszi, mert finom, és hogy ezzel akkor kielégíti a biológiai vágyait, hanem ebbe belevisz valahogy egy kis isteni fűszert, ami azt jelenti, hogy egyrészt egy bizonyos előírás szerint készíti el, aztán mielőtt megenni, elmond rá egy áldást, és azzal emlékezteti magát meg a környezetét, hogy ennek köze van Istenhez. Ezzel azt az egy falat, pitát mondjuk, amit megevett, amiben ott van ugye a búza, meg annak a munkája, aki azt a búzát elvetette és learatta, a malomnak a munkája, meg abban dolgozik, akik megörölték a búzát, és disztet csináltak belőle, aki megsütötte, ez mind-mind az az egész fizikai világ, ami ezzel az egy pitával kapcsolatos, abban a pitával benne van, és akkor ő azt fogja azt a pitát, és arra elmond egy áldást, és ezzel az, akkor az egészet megemeli egy magasabb szinten. Míg ezzel szemben, ha nem enne pitát, hanem csak átadna magát a szellemi dolgoknak, akkor azt az mindent, ami azzal a pitával kapcsolatos, nem tudná megemelni. És ez így igaz a világ minden egyes elemére, és a mi testünkkel való minden egyes dologra. És ez is szervezett ahhoz, amiről beszéltünk. A teremtésben ugye ki van hangsúlyozva az embernél, hogy Isten megteremtette az embert, meggyúrta a föld porából, és belelehelte az isteni lelket. Szemben a többi teremtménynél, ahol egyszerűbbnek tűnik a képlet, csak azt mondta, hogy legyen, és lett. Az embernél a föld porából meggyúrta, és aztán belelehelte a lelket, ami kifejez egy sokkal nagyobb ellentétet is, ugye, hogy két véglet. A föld pora, ami kifejezi a teremtés legalját, hogy így mondjam, tehát a legegyszerűbb részét, vagy és ugyanakkor meg az isteni lehellet, ami meg a legmagasabb, ugye az isteni eszencia, a kettőt összerakta, ez kifejezi, hogy ennek az embernek épp az a célja, hogy rajta keresztül, ezen az egységen keresztül, benne megvan a fizikai és a szellemi között, a körülötte levő fizikai világot is megemelje. És akkor visszakanyarodva a szexuális élethez, tehát akkor innen is kézenfekvő, hogy a zsidóság nemhogy nem veti el a szexuális élet örömeit, hanem azt mondja, hogy az is lehet, ha megfelelő módon üzzük, akkor az is lehet egyrészt egy eszköz ahhoz, hogy minden, ami azzal kapcsolatos, az egy magasabb szintre kerüljön. Másrészt a szexualitásnak van még egy nagyon fontos eleme, amiről az elején beszéltünk, mégpedig az, hogy a szexualitásban, a férfi és a nő kapcsolatában ott van az a tudatalatti emlékezet, ami emlékeztet bennünket a teremtünk első pillanatára, akkor Isten kezéből egyként lettünk megteremtve. Na, mind ennyi bevezetés után, tehát akkor odajukadunk ki, hogy a szexuális élet az akkor érthető, hogy miért ennyire erősen részese a zsidó vallásnak, nem kell megijedni, ez csak annyit jelent, hogy például azt mondja a Talmud, hogy volt egyszer egy bölcs, aki azt mondta, hogy ő neki nincs kedve megházasodni, mert ő mondta, hajmaz, varajve, játszolj be tojra, ha én most elkezdek itt, az lehet felesége magódban, jönnek a gyerekek, ezzel baj van, ugye, akkor az élet különböző dolgait kell intéznem, akkor hogy fogok én Tórát tanulni? És akkor én inkább elhagyja ezt a dolgot, mert sokkal jobban szeretne Tórát. A társai megrótták emiatt, ez nem rendjén. Nincs rendjén, hogy te a Isten iránti vágyad miatt, elhagyod ezt a kötelezettséget. Úgyhogy még tovább megyünk. Ugye például ott van Mózes, ugye, akinél mégis ott van az elem, hogy amikor fölment a hegyre, hogy átvegye a 10 parancsolatot írásban és a kőtáblákon, akkor mit mond ugye a Tóra? 40 napig éjjel-nappal nem evett, nem ivott. Akkor mégis ott van az aszkétizmus benne. És hogyha tovább akkor ugye azt mondja a Tóra, hogy Mózes, szó szerint azt mondja, is a kusisz lakák, hogy Mózes egy fekete asszonyt vett el. És erre azt mondják a kommentárok, mit jelent ez, hogy fekete asszony? Tudjuk nagyon jól, hogy nem volt fekete, hiszen tudjuk, hogy ki volt a felesége. Közel nem volt a feketék közben, akkor miért mondja az, hogy fekete asszonyt vett el, és hogy emiatt Miriam és Áron kibeszélték, ugye ez a történet így szó, és azt mondják a kommentárok, hogy a fekete asszony azt jelenti, hogy megfeketedett szegénynek az arca, mert Mózes hanyagolta őt, mert annyira el volt foglalva Istennel. Most ott abban a történetben végül is Miriamnak és Áronnak nem volt igaza, mert ez egy különleges eset Mózes, most ebben nem megyünk bele, hogy miért, de mégis maga a gondolat, hogy ők egyáltalán nem tartották természetesnek, hogy Mózes, aki nap mint nap beszél Istennel, az elhagyja a feleségét. Ugye, mert a két dolog az nem jár együtt. Na, tehát akkor ez egy nagyon alapvető dolog, hogy akkor a zsidóság ezek szerint a nemi élet az egy nagyon, nagyon fontos. Az egy nagyon fontos része így az életnek. Igen, ám, de hogyha ez egy fontos része az életnek, akkor viszont valószínűleg ez nincs, akkor nincs teljesen ránk bízva, hogy ezt hogyan kezeljük ezt a dolgot. És így érthető, hogy ugyanúgy, mint hogy a többi dolog sincs ránk bízva. Érthető, hogy azt mondtuk, hogy az evés-ivás is fontos, Hogyha azt mondják, hogy nem fontos, meg ez csak egy megtűrt rossz, akkor szóval ránk bízzák, na, hogy csináljunk belőle minél kevesebbet, ugye? De azt mondom, hogy ez egy fontos dolog. Ez igenis része az én vallási életemnek és az Istennel levő kapcsolatomnak, akkor igenis megvan szabva, hogy ezt hogyan kell csinálni úgy, hogy ez tényleg ennek legyen a része. És akkor, hogy értsétek, hogy mire gondolok, ugye azok a dolgok, amikben nagy energia van, most függetlenül a vallástól, általában azok a dolgok, amiben nagy energia van, az lehet nagyon jó, nagyon termékeny, nagyon pozitív valami, de lehet nagyon rossz is. Ez mindennel a világon így van. Tehát azok a dolgok, amikből nagyon sok jót nyerünk ki, azokból és nagyon erős bennük az energia, nagyon sok bennük az energia, azokat el lehet vinni egy jó irányba is, de éppen emiatt el lehet vinni a rossz irányba is. Ez a természetben is így van, mondjuk egy, nem akarok elsőről beszélni, hogy nem értek, de mondjuk például itt van az atomenergia, az lehet nagyon jó is, nagyon sok pozitív energiát lehet belőle kinyerni, de aztán lehet nagyon pusztító is. De mondjuk akár a víz is ilyen, amiből ugye, hogy lehet nagyon pozitív energiát is kinyerni, de mondjuk akár lehet nagyon pusztító is. Tehát minden a reguláció kérdése, hogy mennyire, tehát hogy hogyan irányítjuk ezeket a fontos dolgokat. Ugyanez a helyzet a szexualitással, de hihetetlen nagy energia van, ugye? Embereket és országokat és birodalmakat tud romba dönteni, ugye? De éppen azért, mert ilyen hihetetlen nagy energia van benne, hogyha megfelelően van kezelve, akkor az nagyon pozitív. Na csak ugye, hát akkor térjünk a tárgyra, mert csak kertelünk a kérdés között. Hát akkor nézzük, hogy mit mond a szóra. Most én megpróbálok ilyen általános dolgokat mondani, aztán hogy nem akarok túl sokat beszélni, hogy kérdezni is tudjatok, meg aztán egy-két részletre is esetleg rátérek, de hát biztos leszünk dolgok, amiket elhagyok, akkor kérem, hogy kérdezzetek, hogy ne legyen olyasmi, ami kimarad. Ja, van egy olyan érdekes szójáték héberül, most nincs itt egy tábla, hogy nem tudom fölírni. Ja, hogy mondják héberül azt, hogy férfi? Mindenki tudja, is. Hogy írják azt, hogy is?
Jod,
sin. Majdnem, az ilyen.
Alef.
Alef, jud, sin. Alef, jud, sin, az is, az férfi. Hogy írják azt, hogy nő? Isa. Az alef, sin, hey. Ha egymás mellé tesszük ezt a két szót, akkor mi az, ami egyezik bennük? Melyik két betű egyezik? Nem, az nem egyezik. Alef és a sin. Alef és a sin, az mi? Az és. Az mit jelent? Tűz. A két dolog, ami egyezik a férfiban és a nőben, az a tűz. Ugye? Mi marad, ami nem egyezik, a két betű, ami nem egyezik? Jud és a hé. Ha ezt egymás mellé rakjuk, akkor mi jön ki? Istennek a neve. Erre azt mondja a Talmud, isve is a zahus china benéjen. A férfi és a nő, ha megérdemlik, akkor Isten van közöttük. Ha nem, akkor mi marad? Csak a tűz. Akkor mi van a tűzzel? A tűz az egy olyan dolog, ami ideig óráig nagyon kellemes meleg, de aztán az egész házat le tudja égetni, hogyha. És akkor sokszor azt gondoljuk a tűznél is, hogy milyen éhes szegény ez a tűz, biztos korog a gyomra, tegyünk neki még egy kicsit, adjunk neki még egy kicsit, ugye? Ráteszünk még. Hát meg, akkor még éhesebb lesz. Még éhesebb, és soha nem, az az éhség az soha nem tud kielégülni. Most ugyanez a helyzet, ugyanezt mondja, ennek a tanításnak a lényege, mondja, a szexualitás az olyan, mint a tűz. A tűz az mindig éhes. Sőt, minél többet fogsz neki adni, annál éhesebb lesz. Ez nem fogja nyugtatni az éhségét, hogy jó lakott, és már kevésbé éhes. Akkor mi a megoldás az, hogy ne legyen pusztító a tűz, hogy isve issa, hogy a férfi és a nő között ott van Isten. Vagyis, abban a percben, hogy a férfi és a női kapcsolat az csak a tűz kielégítésére alapszik. És nincsen egy olyan mind a kettőjüknél magasabb szellemi alap, ami a kettőjüket összeköti, ebben a percben a tűz, ahogy mondtam, egy ideig óráig melenget, utána elkezd pusztítani. Ugye, az egy állandó probléma férfiak és nők között, hogy egy idő után nem eléggé kielégítő a másik, és hiába nagy volt a tűz, de aztán a tűz más prédát keres, hogy úgy mondja. Tehát a férfiaknál még nagyobb probléma, mint a nőknél, de mondjuk mindkettőnél ugye ott van. Tehát ez a belefásultságnak a problémája, hogy egy idő után már kicsit unalmas a másik fél. Ez egy nagyon tipikus dolog. És ugye, vagy egy másik probléma, ami esetleg fölmerülhet, az az, hogy hihetetlen, különösen mondjuk a nyugati világban megszokott ismerkedési formáknál, ahol igen hamar sor kerül a, nem tudom, hogy fejezem ki magam, hogy megint csak, hogy kellően toleráns legyek, tehát hogy a fizikai kapcsolat korlátai azok igencsak szabatosak, hogy igen hamar sor kerülhet egy ilyenfajta fizikai tűz kielégítés létrejöttére, akkor ugye az is egy probléma lehet, hogy hihetetlen a tűz, és aztán másnap, amikor kicsit ki van oltva a tűz, akkor rájövünk, hogy a tűzben rendben volt, de a szellemi kapcsolat az nem igazán stimmel. Tehát, hogy van egy, hogy mondjam, van egy nagyon erős fizikai vonzódás vagy kapcsolat, de a szellemi oldalon nem érezzük magunkat igazán egy szinten. Ahhoz is lehetne hasonlítani, hogy egy ilyen szép szó, vagy mai kifejezés, a párkapcsolat, ugye ez hasonlítható a tűzhöz és a vízhez. Mind a kettő fontos, hogy meglegyen. A tűz az ez a fizikai, angolul ugye a chemistry-nek szokták mondani, ez a vonzódás, ez a fizikai vonzódás, ami hát lehet nagyon, minél erősebb, minél nagyobb a tűz, annál jobb, de fontos, hogy azért ott legyen a víz is, ami a hideg, ugye hideg értelem, a szellemi kapcsolat. Ha az nincs meg, ugye mindig lesznek, amikor az egyik vagy a másik kerül előtérbe, mind a kettőnek meg kell lennie, mert különben nem lesz teljes a képlet. És erre mit mond, ugye akkor visszatér a Talmud, az azt mondja, ahhoz, hogyha azt akarod, hogy ez a tűz, az ne legyen önfeléget, önpusztító, kell, hogy legyen a kettő között, a férfi és a nő között, ott legyen Isten. Isten, ugye egy vallásos zsidó számára az világos, hogy mit jelent, de most nem akarok azon csak a saját házam tájékán beszélni. Eleve maga a tény, hogy legyen valami, ami mind a kettőnknél magasabb, és képes mind a kettőnket, tehát valami olyasmi, ami alatt mind a ketten meghajtjuk a fejünket. Egy olyan érték, ami mind a kettőnknél magasabb, ugye ennek a két embernek az egóját, mind a kettőjét ugye így mondjuk egy körben tudja tartani. A vizet nem vezettük le, én csak mint egy ilyen példaként mondtam, vagy egy ilyen metaforaként, hogy a víz az hasonlítható a szellemi kapcsolat. Hát akkor ezért ugye a zsidóságban ez nagyon fontos, hogy hogy mondjuk azt hiszem, hogy a hirdetésben benne, hogy mitől válik mondjuk egy kapcsolat szerencsésé vagy jó. Tehát fontos az, hogy mielőtt a tűz nagyon erősen belángol, meg kell, hogy legyen az elején, ott kell, hogy legyen ez az örökkévaló, ami egyrészt kifejezi azt, hogy igen, hogy kell, hogy legyen egy szellemi kapcsolat. Tehát mielőtt átadom magamat a másiknak, hogy a tűzben ott melengedjünk, azelőtt kell, hogy legyen egy szellemi kapcsolatfelvétel, mert később azt már sokkal nehezebben fogom tudni lecsekkolni. Ugye ez egy probléma, hogy mondjuk hihetetlen nagyjá válik a tűz, addig, amíg a tűz lángol, addig nem annyira veszem észre, hogy a szellemi kapcsolat hiányát. De aztán mindig eljön a pillanat, amikor a tűz egy kicsit lejjebb megy, az bár, tehát az élet része, hogy az ember, aztán lehet, hogy újra föllángol, de az nem szokott örökké ugyanolyan erős maradni. Na ilyenkor akkor előbukik, hogy itt a szellemi kapcsolat hiánya, és akkor az sokszor már úgy érzem, hú, itt már elment egy-két év, vagy több, vagy kevesebb, és akkor jobb lett volna ezt az elején tisztázni. Tehát először is a szellemi kapcsolat. És a szellemi kapcsolat az nem feltétlenül jelent azt, hogy mi minden, megint csak egy ilyen szigetes élmény, hogy leül két ilyen fiatal, csak ránézésre lehet látni, hogy közük nincs egymást, az két világ. És akkor mondják, hogy hát el is mondják, hogy hát ők itt nagyon óriási a tűz, most finoman kifejezve, de hát ugye érzik, hogy itt vannak szellemi ellentmondások. És akkor mondják, hát igen, akkor itt hosszú távon nem olyan fog működni. Akkor beszélgetünk, és azt mondják, de hát igen, Rabbi, de hát azt mondják, hogy az ellentétek vonzák egymást. Ezt ebben teljesen igazatok van, de ez nem az, amiről, amit nálatok ugye fönnáll. De az ellentétek vonzák egymást, ez nem az, tehát azt mondja, hogy lehet, hogy van két olyan ember, aki a természetét tekintve ellentétes. Az egyik az egy ilyen nyugodt, ilyen megfontolt, a másik pedig egy ilyen sokkal ilyen impulzusok, inkább impulzusok alapján működő valaki. Az egyik egy rendezett, a másik meg egy ilyen rendetlen, és folytathatnám. Ez teljesen oké, hogy ezek az ellentétek mondják, kiegészítjük. És azt szokták mondani, hogy egy férfelség mindig az a tökéletes, hogyha kiegészítik egymást. De ettől ennek semmi köze az értékrendhez. Az értékrendben olyan nincs, hogy az ellentétek hozzák egymást. Hogy én úgy gondolom, hogy a fehér fekete, meg úgy, hogy a fehér az fehér, akkor az nem vonza egymást, ha ez kibukik, akkor ott súlyos félreértések lesznek. Semmi köze az ellentétekhez. Tehát az értékrendben, és erre értem a szellemi kapcsolatot, mert a szellemi kapcsolat még csak nem is feltétlenül, hogy azt jelentse, hogy mind a ketten okosak vagyunk, és jól tudunk beszélgetni a fizikáról. Mondjuk ez valamelyikünknek nagyon fontos, akkor ez lehet egy fontos kérdés, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk ugyanaz a IQ szintünk. De azt igen, hogy az értékrendünkben, hogy például mit tartunk az életben fontos kérdésnek. A családalapítás mondjuk fontosnak tartjuk, vagy nem. Mik azok az értékek, amik alapján, ha majd létrehozunk egy családot, szeretnénk fölépíteni az életünket. Mik azok az alapkövek, amire ezt a családi házat ezt szeretnénk rátenni. Hát ebben, ha nem értünk egyet, hogy mondok még jobbat, fogalmunk sincs, egyikünknek sem, vagy az egyiknek van fogalma, a másik még nem tudja, akkor abból nem lesz egy szerencsés házikó. Erre mindig azt a példát szoktam mondani, egyszer mentem Izraelben, és stoppoltam, és Izrael az nagyon divatos dolog, és megáll egy fiú, beülök a kocsiba, és látom, kicsit erősen veszi a kanyarokat. Csak hát kiderül egy idő után, hogy nincsen jogosítványa, csak elkötötte a édesanyja autóját, és szívességet tett nekem, hogy megállta, és felvett a kocsiba. És mondtam, hogy köszönöm, inkább kiszállnék, stoppolok egy másik autót, és akkor végig gondoltam, hogy hasonló dolgok történik, amikor mondjuk két ember itt találkozik, egyikük se tud vezetni, és igazából nem is tudják, most egy kicsit cinikus vagyok, tehát nem, de egyikük se tud vezetni, és egyikük se igazán tudja, hogy melyik irányba menne. Vagy útközben majd eldöntik, hogy kell, melyik a gázpedál, melyik a fék, és hogy most előre megyünk, vagy hátra. És a különbség az, hogy míg egy ilyen autóban van egy valaki, aki fogja a kormányt, és van egy valaki, aki az anyósülésen ül, ezekben az esetben mind a ketten fogják a kormányt, tehát ez még inkább baleset veszélyes ez a történet. És általában ezt gyakran lehet látni, hogy hasonló módon, hogy két ember találkozik, összefutnak valahol, valahogy útszélen fölveszi a kocsiba, akkor mennek egy kicsit, és közben ugye nem igazán tudják, hogy melyik az irány, tehát hova is mennek, hogy élvezik, kellemes, hogy mondjam, a utazás élménye nagyon kellemes, ott egymás mellett üldögelni, aztán egy idő után fölmerül a kérdés, hogy akkor most melyik városba is megyünk tulajdonképpen, és melyik a, mik a kressz szabályai. És akkor meg előbuknak, hogy itten egészen más az irány, vagy közösen el, tehát hogy és általában ez itt a probléma, hogy túl hamar felvesszük a másikat a kocsiba magunk mellé, és akkor utána már kellemetlen mondani, hogy akkor szállj ki, és akkor még egy ideig. Már azután is együtt megyünk az úton, hogy már tudjuk, hogy ez nem egy szerencsés utitás. Tehát, hogy, és ezért mondom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a szerencsés úgy olyan sok kép készül, hogy itt lassan smulik le. Ezt mondod? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy meglegyen a kezdeti érték. Most ezért aztán, ugye fölmerült itt az elején, hogy egy haszid, vagy egy ortodox zsidó körben hogyan ismerkednek a fiatalok. Az ismerkedésben előbbre kerül a szemi ismerkedés és az értékrend tisztázása, mint a nemi kapcsolat. Tehát, hogy egy hagyományos ortodox zsidó környezetben, egy haszid környezetben, ugye a két ifjú az nem is létesít szexuális kapcsolatot a házasság a nász éjszakáig, és az ismerkedés csak is a szellemi és értékrendi dolgra korlátozódik. Most ezt tudom, hogy mivel mind a két világban élek, sőt, tudom, hogy ez eléggé, hogy mondjam, szélsőségesnek tűnik, hogy de higgyétek el nekem, hogy körülbelül egy, ha most ezt így kipróbáljuk, hogy valakivel úgy találkozunk, hogy eldöntjük, hogy itt bármi nagy a vonzalom, itt nem lesz még semmi. Ugyanakkor tényleg átadjuk magunknak annak, hogy itt nem csak együtt elmegyünk a moziba, meg baráti körbe, meg hasonlók, hanem tényleg egy ilyen intenzív ismerkedési dolog, akkor fogjuk szerintem látni, hogy egy 4-5 találkozás után nagyjából be tudjuk lőni a másik embernek a dolgát, az értékrendjét, a szellemi szintjét, a céljait, ezek nagyjából kiderülnek. Ehhez nem kell több. Kétség, vannak dolgok, amik nem derülnek ki, amik akár fontosak is lehetnek. Vannak például olyan jellemvonások, amik nem derülnek ki, amit csak egy hosszú együttélés folyamán ül ki. Sok minden, vagy akár a szexuális életben bizonyos dolgok, amik hogy mondjam, későbbre maradnak. De azt kell, hogy mondjam,